Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Áll a bál a román sajtóban a 2017-es büntetés végrehajtási jogorvoslat törvénye miatt, miután a közelmúltban halálosan megkéseltek egy fiatalembert 101-esen. Mint később kiderült, a három gyanúsított közül kettő az említett törvény alapján szabadult hamarabb a börtönből, a harmadik szintén visszaeső bűnöző. Azóta pedig egy brutális rablás is történt Galacon, a Mediafax hírügynökségét saját forrásaira hivatkozva azt írja, hogy az elkövető szintén frissen szabadult a törvény alapján. A jogszabály következményének tekintett megyesi gyilkosság drasztikus tiltakozást váltott ki, aminek a hatására megindult a döntéshozók, a politikusok egymásra mutogatása is. A mai műsorban is ennek a törvénynek a kidolgozási folyamatáról, bevezetésének hátteréről, a törvényhozási folyamat részleteiről beszélgetünk, Ambrus Izabella jogásszal, Brassó megyei képviselővel, akivel a kora délután rögzített interjúban további előkészületben levő törvénykezdeményezésekről, brassói sajátosságokról is szót ejtünk. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai Naprakész műsorban. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Az ünnepek eltelte után az egyik fő sajtótéma a mai napig a büntetés végrehajtás jogorvoslását célzó törvénynek az életbe lépése. Ugyebár ennek a törvénynek tulajdoníthatóan mintegy 11.851 büntetését töltő egyén szabadult a fogdákból, és hát sajnos már igencsak rossz kimenetelő események is történtek. Tisztelt képviselő asszony, mit kell tudni egyáltalán erről a törvényről, és miért lett ez ilyen hirtelen életbe léptetve? Mi volt az előzménye, és miért tartott eddig a törvény életbe lépése?
Nem is volt olyan hirtelen. A tavaly a nyáron, ha nem tévedek, rákerült a listára, mármint feljebb került a listán, és talán, ha nem tévedek, ősszel került megvitatása, parlamenti megvitatása. Több törvényről beszélünk. Annak idején a bizottságban, legalábbis amikor hozzánk került a jogi bizottságba, akkor több törvénytervezet volt, többek között volt a kormánynak a törvényjavaslata, a Penelének a törvény tervezete, és ezeket vitattuk, és akkor ezekből született a mostani törvény. A törvény magát az 2016-ban még a Csolosféle a kormány idején nyújtott, a törvényjavaslatot nyújtotta be az igazságügyi, az akkor igazságügyi miniszter. Most ugyanakkor azt is kell tudni, hogy több olyan emberjogi, európai emberjogi bírósági döntés született, amely szerint többek között Romániát is kötelezik arra, amennyiben nincsenek megfelelő börtönkörülmények biztosítva a raboknak, a foglyoknak, akkor ezeket valamilyen szinten, ezeket a körülményeket kompenzálni kell, és általában ez úgy történik, hogy akkor szabad, hamarabb kerülnek a szabad lábra. Ugyanezt ezeket a módosításokat bevezették Olaszországban is. Most már hirtelen nem jut eszembe, hogyha Franciaország is, lehet, hogy tévedek, de Olaszország biztos, hogy ezeket a módosításokat bevezette, és ezt az intézményt alkalmazta. Mi ezt, igen, vitattuk a bizottságon belül, hogy most egy hónapnak megfelelő börtönbüntetés után mennyi napot üssenek le. Itt vita volt, Penelé természetesen, amikor ez napirendre került, furcsán reagált, és már nem akarták elismerni, hogy bizony nekik van erről egy törvénytervezetük, és hogy igen, hogy ezt annak idején úgymond támogatták ezt az ötletet. Na de ez vitára került, parlamenti vitára került, és akkor ennek alapján született meg a törvény.
Picit visszamennék az előzményekre.
Igen.
Tehát a Dacian Csolosféle technokrata kormány kezdeményezése volt, viszont az akkori igazságügyi miniszter Raluca Pruna azt állítja, hogy amikor ez a törvénykezdeményezés parlamenti vitára került, akkor már Tudorel Tader volt az igazságügyi miniszter, és hát ugyebár a szociáldemokrata, demokrata-liberális kormány volt hatalmon, tehát a pontokat, amelyeket nem talált megfelelőnek az akkori kabinet, akkor a törvényhozásban már korrigálhatta volna. Ez nem történt meg, annak a következménye ez a nagyarányú szabadon bocsájtás. Egyéb iránt mind a szenátusban, mind a képviselőházban önöknek, az RMDSZ frakciónak volt módosító javaslata. Nos, akkor innen induljunk el, hogy akkor miért nem korrigálták a törvényt olyan formában, hogy az elfogadható legyen, és melyek voltak azok a javaslatok, amelyeket megtettek önök, amelyekből egy néhányat elfogadtak a törvényhozásban, néhányat nem.
Igen, hát voltak javaslataink természetesen, és hát a legfontosabbak, amiket én megemlítenék, az például a szellemi munkára vonatkozó javaslataink, hogy amennyiben dolgozatot írnak, hogyan számítsák ezt be, vagy például azok, akik dolgoznak, mert olyanok is vannak természetesen, akik dolgoznak a börtönben, azoknak hogy fogják leütni a büntetést. Természetesen ezeket a javaslatokat úgy hoztuk, vagy úgy dolgoztuk ki, hogy olyan emberekre is gondoltunk, akik például nem erőszakos bűncselekményeket követtek el, és akkor az ilyen esetekben az ő munkájuk hasznos lehet. Azok, akik erőszakos bűncselekményeket követnek el, legtöbbször nem vállalnak munkát a börtönben. És akkor valamilyen szinten ezt is, ezeket az úgymond szellemi munkákat kell kompenzálni, vagy lehet kompenzálni. Tudjuk azt, hogy volt egy időszak, amikor mindenki dolgozatokat írt, és akkor volt ez vita témája is volt, hogy akkor ezek milyen minőségűek, és el kell fogadni, vagy nem kell elfogadni. De ne felejtjük el, hogy vannak olyan emberek is, akik igen, értékes szellemi munkát is tudnak végezni.
De már most említett...
körülmények között.
Na már most említette azt, hogy emberi jogi bírósági döntések születtek. Azt tudjuk már korábbról, és ezt a nép ügyvédje is vizsgálta, nem is tudom, hogy mi lett végül is annak a vizsgálatnak a végeredménye, hogy a romániai büntetés végrehajtási intézmények túl zsúfoltak. Embertelen körülmények vannak néhány helyen, többek között a 3 négyzetméteres légtérről 4-re való növelést javasolták kollégái a szenátusban. Tehát mindenképpen valamilyen lépést meg kellett tenni. De kérdem én, hogy a veszélyes gyilkosságért, vagy erőszakos cselekményekért elítélt embereket azért felelőtlenség volt ilyen egyszerűen szabadon bocsájtani, és ez lett a következménye, ami 101-esen történt. Például emberéletet követelt.
Igen, bizony, ez legtöbbször bebizonyosodott, hogy a börtön az nem egy olyan intézmény, amely újra a társadalomba ki tudja bocsájtani az embereket más értékrenddel, hanem általában az ilyen jellegű bűnözők bizony még elszántabbak lesznek ilyen körülmények között. Most természetesen nem mondhatjuk azt, hogy az igazság vagy a törvényhozónak a hibája az, hogy a maga Románia nem biztosít megfelelő körülményeket. Én jogászként mondom most azt, hogy valóban az emberi jogok ugyanúgy érvényesek a bűnözőkre is, mint a normális, becsületes emberekre. És tudjuk azt is, hogy számos olyan intézmény van, amely ezeket az emberi jogokat függetlenül attól, hogy most kit céloz, figyelemmel követik. És amikor valamilyen jogsértés történik, fellépnek. Most természetesen igen, ezek ilyen abszurd helyzetek, én annak vélem őket, hogy most az Európai Bíróság ilyen döntéseket hozott, és és kényszerítette az államokat, hogy ezeket a körülményeket megfelelő szintre hozza. Azt is tudjuk, hogy már 30-40-50 éve nálunk ilyen jellegű beruházások nem történtek a börtönhálózatban. Azt is tudjuk, hogy ott az emberek, igen, egymás hegyén hátán vannak, betegen, nem kapnak megfelelő orvosi kezelést. Most az, hogy maga az ember elkövetett egy bűncselekmény, függetlenül attól most erőszakkal vagy sem, megfelelő, elfogadható körülményeket kellene biztosítson neki az állam. Hogy azért, hogy azt a büntetést letöltse, és esetleg tényleg elszántan kerüljön vissza a társadalomban, hogy végül is hasznos legyen a társadalom számára. De én úgy vélem, hogy igen, ezek a körülmények valószínűleg ezek is oda arra taszítják az embereket, hogy ilyenek legyenek. Nem tudok ebből most nyilatkozni, de semmiképp nem a törvényhozónak a hibája az, hogy ezek a körülmények nem megfelelőek, és hogy akkor ezek az emberek kiszabadultak. Ezek az emberek kiszabadultak, igen, valóban kiszabadultak, mert nem én döntöttem, vagy más döntött úgy, hanem bennünket köteleztek, hogy amennyiben nincsenek ezek a körülmények biztosítva, ezeket az embereket kompenzáljuk pont azt azzal, hogy hamarabb kerüljenek szabad lábra.
Na már most a filmekből látjuk, és mondjuk nekem ilyen szempontból ezzel kapcsolatosan vannak információim, hogy bizonyos nyomkövető eszközökkel azért rá lehet bírni őket, és bizonyos feltételek mellett arra is, hogy időszakosan a rendőrőrsön is megjelenjenek, hogy ellenőrzés alatt tartsák a veszélyes bűnözőket. Ez miért nem történt meg?
Na, ez egy jó kérdés. Nekünk erre törvényünk van. A büntető törvénykönyv előírja azt, hogy azok, akik szabad, a feltételes szabadlábra kerülnek, azok meg kell jelenjenek, hát maga a bírósági határozatban benne van, hogy milyen időközönként meg kell jelenjenek a rendőrségen, ugyanakkor például az erőszakos bűncselekmények esetében, főként a családon belüli erőszakos bűncselekmények esetében esetleg pszichológiai támogatásra ilyen a pszichológiai csoportokba jelenjenek meg. Vannak helyek, ahol ez működik, vannak helyek, ahol ez nem működik. Törvény van rá. Valószínűleg nincsen megfelelő pénzügyi keret rá, legalábbis ezt Brassó szinten tudom elmondani, mert többször találkoztunk ezekkel a csoportokkal, és nincsenek emberek, akik ezt bevállalják. Nagyon kis létszámban dolgoznak a rendőrségen belül ezek a nem is tudom, minek nevezzem, ilyen szociológus, pszichológus, sok, akik ezt a munkát végzik, akiknél ezek megjelennek, elbeszélgetnek velük, megírják a jelentést, és akkor tovább mehetnek.
Valószínűleg, hogy azok a bizonyos eszközök sem kerülnek két lejbe, tehát nem olcsóak, úgyhogy lehet, hogy ez is a gond, hogy eszköztár szempontjából is gondok adódnak. Érdekes módon a 11.851 szabadon bocsájtottból első látásra elég kis arány került vissza a fogvatartási intézményekbe, mint egy 700 valamennyi, 743, ha nem csal a memóriám. Tehát azt mondhatja az ember, hogy hát az a 11 ezerhez elhanyagolható, de mégis a lakosság retteg, a politikum felfújja, ebből a hamarosan kezdődő tavaszi ülésszakban megint téma lesz, mert az ellenzék már azzal fenyegetőzik, hogy Tudor Eltalder igazságügy miniszter ellen első lépésből egyszerű indítványt fog benyújtani. Tehát ott vagyunk, ahol abba hagytuk az ősszel. Megint az igazságszolgáltatás, a bűn lajstom, a rendtartás, a perrendtartás lesz a fő téma, és úgy tűnik, hogy ettől a nyüktől Románia jelen pillanatban semmiképpen nem tud megszabadulni. Vajon miért, tisztelt képviselőasszony, és mire készülnek egyáltalán a bő másfél hét múlva kezdődő tavaszi ülésszakon? Szakbizottságilag, illetve hát a jogi törvényeknek a további vitája kapcsán, mert hogy ezekből is nagyon kevés valósult meg, jobbára alkotmánybíróságon vannak azok is, amelyeket jóvá hagytak, és továbbra is egyfolytában ócsárolja Romániát, mind az Európai Bizottság, mind a különböző emberjogi szervezetek az igazságügyi törvénycsomagnak a módosítása kapcsán. Tehát hogy is állunk ilyen tekintetben? Mire lehet majd számítani a jövőben?
Hát valóban ez a két év legalábbis mindenről szólt le az én bizottságomban az igazságügyi törvényeknek a módosításáról. Iszonyatosan sok munka volt. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, nagyon-nagyon sokat kellett olvasni. És igen, voltak dolgok, és azt elmondtam többször is, hogy sok mindent olyat változtatunk, amit meg kellett változtatni. Lásd az alkotmánybírósági döntéseket, amelyeket már éveken keresztül, több éve nem vezették be ezeket a módosításokat a törvényekben. Na, most ez megtörtént részben. Ugyanakkor annak ellenére, hogy olyan sokat dolgoztunk, az ellenzék számos törvényt megtámadott az alkotmánybíróságon, és akkor most várhatóan ezek másodjára visszakerülnek. Már volt egy rend, amit már először visszakerült, megint megtámadták, úgyhogy szerintem valószínűleg a következő fél év is ugyanerről fog szólni. Annyira nehéz elmondani azt, hogy akkor most mire számíthatunk, és hogy mi lesz a téma, mert ez nagyon lefoglalja az időnket. Alig kerülnek napirendre olyan dolgok, amik amúgy is ott vannak a listán, a törvénytervezetek listáján, és amiket vitatni kellene, mert ezek, amint visszatérnek, ezeket meg kell vitatni a bizottságon belül. Úgyhogy én személyesen nem tudom, hogy mire fogunk számítani ezeken kívül. Ez tény és való, hogy ezek vissza fognak kerülni, és akkor megint téma lesz. Ugyanakkor láttam én is a sajtóban, amit olvastam, és amit hallottam a tévében, hogy az ellenzék arról beszélt, hogy akkor törvényjavaslatot fognak benyújtani. Például pont ezeknek a törvényeknek, hatályba lépett törvényeknek a módosításáról. Úgyhogy szerintem ezzel fogunk dolgozni, erről fogunk dönteni az elkövetkező fél évben.
Csak hogy van itt egy másik kényes téma, amely szintén borzolgatja a kedélyeket, és újabb háborús téma lehet a paloták között. És itt arra a tényre gondolok, amelynek következményeként már korábban bizonyos ügyekért elítélt politikusok is ünnepek előtt szabadlábra helyeződtek, és van egy olyan háttere a dolognak, hogy minden eddig jogerősen megszületett ítéletet újra kell tárgyalni, mert hogy a legfelsőbb bíróság 5-tagú bírói testülete nem volt szabályszerűen megválasztva, újabb sorsolás lett, és ennek következménye az, hogy rengeteg végleges bírósági ítéletet újra kell tárgyalni. Ez megint olaj lehet a tűzre, nem? És miért kerültünk ide? Miért nem választották meg az 5-tagú bírói testületet szabályos módon, ha erre megfelelő törvény van?
Igen, erre a kérdésre tényleg én nem tudok válaszolni, de tény is való, és ezt nem is tudjuk vitatni, amennyiben az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy azok az 5-tagú testületek nem voltak törvényes módon létrehozva, akkor természetesen azoknak a döntéseik sem lehetnek törvényesek. Úgyhogy itt nincs mit vitassunk, hogyha az Alkotmánybíróság, aki tényleg ilyen alkotmányi szempontból az az intézmény, amely az alkotmányosságot ellenőrzi, úgy döntött, akkor ez így van. És akkor más lehetőség nincs, mint hogy ezeket az 5-tagú bírói tanácsokat törvényesen létrehozni, és valóban újra tárgyalni mindazt, amit ezek annak idején tárgyaltak. Most, ha úgy vesszük valóban, ha szubjektíven vesszük ezt az egészet, akkor valóban egyes emberek szabadulhatnak. De ugyanakkor vannak olyan döntések is, ahol például nem ítélet született, hanem felmentés született. Na, ezek is újra tárgyalhatók. Most én jogászemmel mondom, meg tudja, kérheti ilyen szempontból az ügyészség is hogy igen, én úgy vélem, hogy annak idején vétkes volt, és akkor ezeket újra tárgyalhatják ezeket az ügyeket, és akkor ítélet születhetik. Itt szerintem ez, hogy mondjam, nem kell teljesen szubjektív módon ezt az egészet értelmezni, hanem itt tényleg minden, amit ezek a minden ügyet, amit ezek a tanácsok hoztak, újra tárgyalnak, mármint minden döntést, amit igen, ezek hoztak, újra tárgyalnak, és valószínűleg én kétlem, hogy nagy változások lesznek.
Csak hogy. Fennáll egy veszély, legalábbis kívülállóként én ezt így látom. Elévülése az ügynek, ha egy bizonyos határidőn kívül fut. Nem? Ez nem áll fent?
Nem, mert már döntés született az ügyben. Ezek már csak a végleges döntésekre vonatkoznak ezek az ügyek. A mostani ügyekre, amiket most tárgyalnak, ott nincs elévülés, ott megszakad és folytatódik. Nincs elévülés veszélye, azok folyamatban vannak.
És azok az ügyek, amelyeket a bíró nyugdíjba vonulása kapcsán kell ismét előről újra tárgyalni, azoknál sem áll fent az elévülésnek az esete?
Hogy érti pontosan?
Például Liviu Dragneának az egyik ilyen ügye az azzal kapcsolatos, hogy a bíró, aki eddig tárgyalta az ügyet, az nyugdíjba vonult, és az a döntés született, hogy emiatt akkor egy másik bíró veszi át, de a folyamat az teljesen előről kezdődik.
Igen, mondjuk ennek van egy logika, meg is mondom őszintén. Az a bíró, és ez így helyes, az a bíró dönt az ügyben, aki A-tól Z-ig jelen volt, és tudja az ügynek minden iratát. Nem lehet az, hogy egy bíró jelen volt, mit tudom én, megfelelő ideig, és akkor onnan kivonult a tanácsból, és akkor egy másik bíró lép helyébe, aki elméletileg folytatja a tevékenységét. Nincs, hogy mette az ügyiratot, és neked ez a kötelességed, mint bíró. Te azt kell ismerjed, és mindegyik iratot külön-külön, amennyiben neked nincsen egy elképzelésed, nincs rálátásod az ügyre, hanem csak úgy becsöppentél, akkor nagyon nehéz egy objektív döntést hozni, mert végül is ezt követeljük tőlük, hogy igazságos, törvénynek megfelelő döntések szülessenek.
Ilyen esetben sem áll fent a határidőből való kitolódás, vagy mint amin az elévülésnek az esete?
Nem, mert amennyiben újra tárgyalódik, akkor új határidő folyik. Nem.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Ambrus Izabella képviselőasszony, eddig arról beszéltünk, ami folyamatban van. Van itt viszont a kulisszák mögött készülődő két olyan akár sürgősségi kormányrendelet, akár törvénykezdeményezés, amely megint azt a gyanút meríti fel, hogy korrupt politikusokat akarnak ezzel megmenteni. Ugye már arról van szó, hogy amnestia és közkegyelmi sürgősségi kormányrendelet van kidolgozás alatt, és ezt a Szociáldemokrata Párt főtitkár helyettese Kodrin Strefanesco az elmúlt napokban adott nyilatkozatában erősítette meg. Érdekes információval szolgált egyébként számomra a képviselőasszony, hogy tegnap Brassóban volt végrehajtó bizottsági ülés, amelyen a jeles politikus is jelen volt, a szociáldemokraták részéről. Nos, ez a sürgősségi kormányrendelet életbe lép, tehát abban a pillanatban érvényes lesz. Amíg a törvényhozásba kerül és tárgyalnak róla, addig jó idő eltelhet, tehát nagyon sok olyan ember menekülhet, jöhet ki a börtönből, vagy törölhetődik el az ügye, akik érintettek közvetlenül korrupciós ügyekben. Vagy nem látom jól a helyzetet? Tehát a korrupciós esetekre nem vonatkozhat egy amnestiás közkegyelmi sürgősségi kormányrendelet?
Hát igen, ezt valóban pontosan meg lehet határozni, ennek ez a lényege, hogy meghatározzák pontosan azokat a bűncselekményeket és azokat a büntetéseket, amelyekre ezt az amnestiát kibocsátják. Én is hallottam ezeket a nyilatkozatokat. Most ugyanakkor a miniszter és az igazságügyi miniszter is azt mondta, hogy megerősítette valamilyen szinten, hogy dolgoznak egy anyagon. Én azt mondom, hogy addig, amíg nem lássuk, hogy pontosan miről van szó, addig nehezen tudunk véleményezni. Nem tudom pontosan, hogy most már ezekre a bűncselekményekre gondolnak-e, vagy sem. Valóban, igen, mind elképzelés nem egy helyes elképzelés. De szerintem várjuk ki a végét, lássuk, hogy pontosan miről van szó. Ugyanakkor, igen, valóban, hogyha sürgősségi kormányrendeletet bocsájt ki a kormány, akkor ez hatályos. És joghatálya van addig, amíg valamilyen igen, módosítások történnek, vagy visszavonják. Ez történt, lásd, a protokollumok esetében is, a szerelés protokollumok esetében nálunk alig most fog napirendre kerülni, vagy tárgyaltuk, de még nem született végleges döntés a bizottságban a szerelés protokollumoknak a protokollumokat szabályozó sürgősségi kormányrendelet kapcsán. Úgyhogy igen, életbe lépnek, dolgok fognak történni valószínűleg, és ez a menete, most mit mondja. De szerintem látszó pontosan, miről lesz szó.
Vajon a tegnapi végrehajtó bizottsági ülésen szó volt erről, valamilyen információt helyben nem szűrődött ki a szociáldemokratáknak a tárgyalásáról? És érdekes módon Brassó köztudottan nem egy szociáldemokrata párti központ, hogy vajon oda időzítették ezt a fontos ülés helyszínét.
Most én erről nem tudom sajnos véleményezni, én is, amit a sajtóban olvastam. Én szerintem, most már személyes véleményként mondom, valószínűleg azért került sor erre az ülésre Brassóban, mert tudjuk azt, hogy decemberben két brassói képviselő kiszállt a szociáldemokrata a pártból, és átmentek a pontaféle a pártba. És legalábbis én úgy értettem, hogy ezzel próbálták magukra hívni a figyelmet, hogy itt Brassóban nem gondok vannak, és hogy várják a megoldást. Na, ez a két személy természetesen decemberben még ünnepek előtt visszatértek a szociáldemokrata pártba, és szerintem valamilyen ennek a hatása révén került megrendezésre itt ez a gyűlés. Most ilyen kulisszatitkot sajnos nem tudok szolgáltatni.
Nem is pletyka szinten akarom önt faggatni, és hát zárójel be is zárom ezzel a témával kapcsolatosan. Térjünk akkor vissza a törvény kezdeményezésekre. Van egy másik, igen, csak valószínűleg, hogy szintén napirendre kerülő, ez már tudomásom szerint törvénytervezet, mi szerint bizonyos kategóriájú büntetés vagy ítélet kihirdetése kapcsán az elszenvedő az ne vonuljon be a korábban említett okok miatt, a börtönök túlzsúfoltsága miatt büntetés végrehajtó intézetbe, hanem otthon töltse le a büntetését. Na most itt megint felmerül az a kérdés, hogy akkor a bizonyos korrupciós esetekkel elítélendő politikusok szépen otthon a villáikban nyugis körülmények között, esetleg egy karkötővel vagy lábra szerelhető hely meghatározó jelzővel nyugodtan, kényelmesen otthon töltheti le a büntetését. Erről mi a véleményük, és készülnek-e ehhez, ezzel kapcsolatosan is valamilyen stratégiát kidolgozni RMDS frakcióként, illetve hát a jogász kollégákkal?
Igen, hát ez valóban ez téma. És hát többek között igen, vitattuk a frakción belül is, hogy akkor hogy jobb, és mi a megoldás ebben az ügyben, mi legyen az álláspontunk. Mai nap el kell mondjam, hogy a rádióban hallottam egy hírt, hogy Ronaldo, ha nem tévedek, most már nem vagyok foci rajongó, adócsalás miatt elítélték, és tekintettel arra, hogy a börtönbüntetése kisebb volt, mint 2 év, nem kell börtönbe menjen. Úgyhogy ez az intézmény mások is létezik.
Csak hogy 19 millió eurót gyorsan kipengetett, és ezzel megenyhítette a fő peresnek a szívét.
Igen, ez az intézmény létezik. Most valóban azt is figyelembe kell vegyük, hogy ezeket csak olyan személyek maradhatnak otthon, vagy tölthetik ilyen körülmények között a börtönbüntetést, vagy a büntetést, akik nem követtek el erőszakos bűncselekményeket. Ennek megvan a logikája, természetesen ez érthető. Most, hogy jobb, hogy akkor ezeket a ilyen jellegű bűncselekményeket, ilyen visszaéléses, meg ilyen korrupciós ügyek elkövetői otthon üljenek, vagy sem, hogy ez így jó, vagy sem jó. Most igen, meg kell határozni pontosan azokat a bűncselekményeket, és akkor ez lesz a bizottságnak a feladata, hogy pontosan meghatározzuk azokat a bűncselekményeket, melyekre alkalmazandó, vagy sem. Ez az intézmény. Én azt mondom, hogy természetesen az erőszakos bűncselekményeket ki kell zárni. Ez tény és való, ezt tudjuk, láttuk, és ez így egészséges most, hogy ezek benne lesznek, vagy semmit, most már a többségem múlik.
Korrupciós esetek?
Igen, hogyha ezek, igen, majd kérni fogják, hogy ezek ott legyenek, lesz ilyen javaslat, vagy sem, és akkor majd a többség dönt a bizottságon belül.
Az is vita témáját képezi, hogy ezek a módosítások, amelyek átmentek a törvényhozáson javában, önök is megszavazták, mert hogy senki sem vitatja, hogy az igazságügyi törvényeket aktualizálni kell. Végül is bírják a Velencei Bizottságnak a véleményezését, avagy sem, mert a napokban hallottam megint azt, és valamelyik brüsszeli képviselő nagyember mondta azt, hogy feltétlenül a változtatásokat a Velencei Bizottságnak a véleményezésével szabad csak jóvá hagyni. Ez is vitatárgyát képezte. Tudor Eltrader igazságügyi miniszter azt mondta, és hát ő is talán tagja ennek a jeles bizottságnak, hogy igenis megvan minden módosításra a Velencei Bizottságnak a jóváhagyása. Brüsszel nem így látja. Akkor megint középúton van az igazság, vagy mit kell erről tudni, tisztelt képviselőasszony?
Igen, amikor én ebbe a bizottságba kerültem, és akkor kezdődtek a viták az igazságügyi törvények kapcsán, akkor természetesen utána néztünk, utána olvastunk, és kiderült, hogy ez a Velencei Bizottság, ennek a döntései nem kötelezőek. Ezek, hogy mondjam, ilyen irányelveket mutat, és javaslatokat hoz. Most az országokon múlik az, hogy figyelembe veszik-e, vagy sem, de nem kötelező jellegűek ezek a javaslatok. Megszülettek a módosítások, a Velencei Bizottság eljött, és akkor elkészítette az előzetes jelentését, majd ha nem tévedek, szeptemberben, októberben a végleges jelentését. Ezeket a módosításokat, valamint javaslatokat az igazságügyi törvények kapcsán a második rend módosításba bevezették. Most már nem emlékszem számszerűen, de volt 7 vagy 8 ilyen javaslat pont a jelentésnek a végén, és ezekből legalább 5-öt bevezettek. Most, hogy mondjam, ez annyira interpretatív, hogy ki hogy látja, de tény és való, hogy ezeket figyelembe vették a második módosítás kapcsán. Most igen, én se értem néha, nekem se tiszta néha ez a harc az igazságügyi téma körül, hogy egyesek így látják az ügyet, mások meg úgy látják, de ez tény, hogy ezeket figyelembe vették.
Hát mindenképpen lesz dolguk elég, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy milyen fontos témával kezdik majd a tavaszi ülésszakot, és itt a költségvetés vitára gondolok, akkor igen, csak intenzív munka folyamatra kell számítani. Egyéb iránt költségvetés. Az országnak még jelen pillanatban sincs költségvetése, most már úgy tűnik, hogy jövő héten nem is lesz rendkívüli ülésszak téma vitája kapcsán. És még egy érdekes dolgot elárult nekem, tisztelt képviselőasszony, hogy a megyék sem veszik egészen komolyan, és ön egy példával is előállt, ami Brassó megyében tapasztalható. Hát Hát akkor kérném, hogy e téma kapcsán tájékoztassa a hallgatókat is, hogy ha nem titok, hogy hogy is állunk ezzel a fontos kérdéssel.
Hát igen, még decemberben készültünk a költségvetésre. Az úgy lett volna helyes és szép, hogyha ezt megvitatjuk még ünnepek előtt. Na hát ez nem így történt, de a házi feladatot mi azért feladtuk, és akkor többször is megkerestük a megyét, hogy akkor ünnepek előtt készítsék el nekünk ezeket a listákat, ahogy pontosan tudj, akkor milyen, mit kérünk, mert végül is mindegyik képviselő a megyéjét képviseli, és akkor tudjuk, hogy amikor tárgyalások folynak, akkor nekünk számunkra mi a fontosabb, mert természetesen nem mindegyik a projekt kap megfelelő finanszírozást, de legalább tudjuk, hogy mi a fontos a megyének, és akkor mit kiemelt módon mit kérjünk. És hát ez nem történt meg decemberben, sajnos én többször is beszéltem, és akkor nem történt meg. Most már tudtom, hogy megszületett, és a napokban várjuk most már, hogy megkapjuk hivatalos formában is ezt az előirányzat költségvetés tervezetet, hogy akkor tudjuk, amikor megkezdjük az ülés szakot, hogy mi fontos, és mit kell támogatni kiemelten.
Mennyiben tud segíteni az így ön végső soron? Most így hitelennyiben nem tudom, hogy hány honatyája van Brassó megyének a román törvényhozásban? Hányan vannak?
Hát a Brassó megyének én vagyok az RMDSZ képviselője, és ha nem tévedek, beszélítő vannak hárman. Jó, szenátorok, hát szerintem össze is vagyunk, vagy tizen.
Hát az már elég komoly igen. Csapat, tehát a megye érdekeit lehet támogatni. Van itt egy másik kérdés, ami talán pozitívnak tűnik így első látásra, de az ön véleményére vagyok kíváncsi. Ugyebár ön többször interpellált a tanügyminisztériumban annak érdekében, hogy a szórványban élő kis létszámú magyar osztályoknak a megszüntetését csak a helyi közösségnek a jóváhagyásával hajtsák végre. Tudomásom szerint ezzel kapcsolatosan most már kihirdetett törvény is van. Megnyugtató a helyzet ilyen tekintetben?
Nem, mert most el kell mondjam őszintén, hogy ez most a heti témánk, és ez folyik már hát több napja. Brassó megyében a főtanfelügyelő egy körlevelet küldött ki, és megint osztályok összevonásáról beszélt a 2019-2020-as tanévben. És mi erre nagyon gyorsan reagáltunk, elmentünk és megvitattuk, próbáltuk meggyőzni. Az az érdekesség ennek az egésznek, hogy annak ellenére, hogy van egy ilyen intézkedés, egy ilyen törvény, az államelnök megtámadta, és még nem lépett hatályba. Az államelnök, aki kisebbség, és úgy kellene érezni, mint mi. De hát sajnos ez így nem történik meg. Ez még nem lépett hatályba. Úgyhogy mi most megint Brassó megyében ott vagyunk, hogy több iskolánkat azt fenyegeti, hogy akkor ilyen összevont osztályok legyenek a jövő tanévtől, és ez megint azt jelenti, hogy nem lesz egy minőségű magyar oktatás. Úgyhogy én szerintem nekem, én legalábbis úgy érzem, hogy a következő ülésszakban, ami most februárban kezdődik, ez fontos téma lesz. Most félreteszem az igazságügyi törvényeket, mert az mások számára fontos, de nekünk brassóiaknak, vagy brassói magyarságnak ez most a legégetőbb téma.
Kitartást, és ne hagyja magát, azt kívánom. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Köszönöm nagyon szépen én is.